Folytatjuk témánkat a hit és cselekedetek kapcsolatáról, és a mai témánk a helyes és a helytelen motivációkkal foglalkozik. Tehát vannak cselekedeteink, de kérdés, hogy mi áll ezek mögött a cselekedetek mögött, és azt láttuk, hogy igazán a cselekedetek nem feltétlenül önmagukban lesznek értékesek, hanem abból, hogy Isten felé, abból származik az érték, hogy milyen szívbeli hozzáállás van egy cselekedet mögött, és igazán ez az írásból abszolút világosan látható, hogy ugyan a mögött, a cselekedet mögött lehet helyes, vagy akár helytelen motiváció is egy hívő életében. És azt, hogy miért szolgáljuk Istent, igazán ebben nem nagyon szoktunk úgymond részletesen foglalkozni, és talán jobb is, hogy nem kezdi az ember ilyen detektorral vizsgálni magát, mert ebbe bele lehetne csavarodni. Ugyanakkor viszont azért észre lehet venni, hogy a Biblia mit mond erről, hogy milyen helyes motívumokat nevez meg, vagy milyen helytelen motívumokat nevez meg. És nem feltétlenül kell érteni amúgy a motívumainkat ahhoz, hogy jól szolgáljuk Istent. De azért, ahogy a szívünket egyre jobban felfedezzük, lehet sokat fejlődni ebben a dologban. És biztos, hogyha befejlődünk, akkor azért képesek vagyunk egyre több területen is helyes vagy jó hozzáállással döntéseket hozni, vagy olyan cselekedeteket tenni. És igazán az előbbi témákhoz abban tudnék kapcsolódni, hogy már önmagában az a fajta teológiai megközelítés, ahogy egy hívő gondolkozik, hatással lesz a cselekedeteire. És ahogy boncolgattuk a hit és cselekedetek kapcsolatát, mindjárt bejön az a pont, hogy mit tulajdonítunk a cselekedeteinknek a hitünkkel kapcsolatosan. És a Jakab levél elemzésénél azt érintettem, vagy arról beszéltünk, hogy igazán legalább négyféle viszonyt lehet találni a különböző fő ilyen teológiai irányzatokban, ahogy ez ki fog hatni. Mert azt látjuk, hogy bizonyos irányzatokban a cselekedetek részei a megváltásnak, tehát részeivé teszik, és igazán hit plusz cselekedetek alkotják valakinek a megváltását. Bizonyos irányzatokban a cselekedetek megtartói lesznek annak a megváltásnak, amit az ember hitáltal szerzett meg. Bizonyos irányzatokban ezekkel a cselekedetekkel kell bizonyítani, hogy én megszereztem valamikor a megváltásomat. Illetve bizonyos irányzatban, és én hajlok e felé az irányzat felé, a megszentelődés folyamatában játszanak a cselekedetek szerepet, de igazán semmilyen módon nem lehet hozzá kapcsolni ahhoz a csúnya szóval jogi változáshoz, ami akkor történik, mikor elfogadom Istennek a helyettesítő áldozatát, és igent mondok valamire, amit ő ingyenesen odaad nekem. Ha bármilyen ponton, bárhol ehhez elkezdek cselekedeteket kapcsolni, akkor igazán sérülni fog ez a ingyenes ajándék pont. Persze, nyilván az, ahogy látjuk az egyház történetet, és ma se fogjuk megoldani ezt a kérdést, hogy ebből kötelezően mennyire kell fakadnia utána a gyümölcstermésnek, ez egy nagy és komoly téma. De most nem ezzel a részével foglalkoznék. És mondanék egy más példát, ami például befolyásolni fogja. Hatással lesz a cselekedetekre például az, hogy hiszünk-e egyfajta létező földi messiási királyságban. Miért? Azért, mert egy létező földi messiási királysághoz kapcsolódnak azok az ígéretek például, amikről Jézus beszél, hogy mondjuk gondoltak arra, hogy jó van, jól hűséges szolgám, hűséges voltál itt, ez lesz ott a jutalmad. Na most teljesen másképp gondolkodik az ember arról, hogy ez valóságosan képzeli el, hogy ez meg fog történni, és a cselekedetei bizonyos jutalmazásban is részesülnek, ebből még mindig lehet jó és rossz motívum, most nem ezt a részét mondom, csak hogy ehhez kapcsolja egy ilyen messiási királysághoz, és Isten még a pohár vizet is megjutalmazza, ha az ő nevében adjuk, vagy úgy kapcsolja össze, mondjuk, mint az amillenizmus teszi, nincs messiási királyság, nincs ezer éves királyság, most van ez a lét, és van az örök rend. Tehát, hogyha most van ez a lét, és utána az örök rend, akkor automatikusan valahogy az örök rendhez és az örök üdvösséghez kapcsolódik ez a jutalmazás, tehát kiiktatódik egy olyan terület, amit a Biblia gazdagon használ arra a képre, hogy a király a messiás megjutalmazza azokat, akik őt követik valamilyen módon. Tehát itt csak akartam mutatni egy olyan teológiai példát, ami biztos, hogy valahogy befolyásolhatja a gondolkodást. Legalább három részlet beszél arról, hogy megjelenünk Krisztus előtt, és ő elbírálja a cselekedeteinket, az életünket. Egyet olvasnék föl ebből csak, ugye beszél a Róma 10:14-10:12-ben, ott elsősorban előtte a különböző ünnepekkel, illetve napok betartásával, be nem tartásával foglalkozik, aztán arról beszél, hogy ne ítélgessük egymást emiatt. Nem általánosságban beszél arról, hogy semmit nem lehet megítélni ilyen dolgokról, de és utána mondja, hogy hiszen mindannyiunkat az Úr fog ezekkel a kapcsolatban megítélni. A 2 Korintus 5:10-et olvasnám föl, ami szintén ehhez a fajta Krisztus előtt való megjelenés ez kapcsolódik. 2 Korintus 5:10. És azt mondja, hogy mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett. Vagy jót, vagy gonoszt. Tehát valamiképpen látszik, hogy itt a jutalmazásról van szó a Krisztus ítélőszéke előtt. Nem üdvösségi kérdésről van szó, nem arról van szó, hogy mikor valaki ott megjelenik, hogy örök életed vagy nem, van, vagy nem, hanem abban, ha mint hívő vagy ebbe az életbe, te milyen dolgokat tettél, arról beszél ez az ítélet. És azt gondolom, hogy pontosan az itteni jutalmak fogják meghatározni a hívő királyságba betöltött szerepét is. És ez az, amit például az amillennista teológia elvesz egy hívő gondolkodásából, vagy a posztmillennista pontosan úgy formálja át, hogy most van jelen tulajdonképpen ez a fajta királyság, és igazán a királyság most teológiai azt mondja, hogy mi most építjük a királyságot. Hogy befolyásolja ez a cselekedeteinket? Tehát úgy befolyásolja, hogy sokkal aktívabban veszünk részt szerintem olyan területekbe esetlegesen, ami nem biztos, hogy pont akkora aktivitás kellene, hogy legyen. Tehát most gondolj a politikai, nagyon nagy politikai aktivitásra, vagy a dolgok megszerzésére, vagy olyan rendszerek használatára. Ugye Amerikában jól látszik ez, hogy mennyire össze tud folyni a kereszténység a politikával, és nem elvevén azt a lehetőséget, hogy szabadságunk van részt venni dolgokban. Azért azt gondolom, hogy ugyanakkor annak az aktivitásnak azért vannak veszélye, ha azt gondolom, hogy én mindenféle eszközökkel építem Isten királyságát a Földön, és most valósítjuk ezt meg, és nekünk uralni kell a rendszereket, és úgymond már uralkodni kell, és majd akkor jön el a messiás. Ez egy nagyon más képet ad, és nagyon más motivációt ad a cselekedeteimnek, mint az, hogy tudom, hogy bármennyi mindent is uralunk, a megváltó az csak a szívemben él, és ez a királyság, ez nem e világról való, hanem majd ő hozza el, mikor visszajön, és az egy más fajta királyság lesz, teljesen független a pogány birodalmak korától, ahogy a Dániel könyvében is jól látható, hogy a pogány birodalmakat Isten elválasztja a messiási királyságtól, ami utána fog eljönni. Tehát, mint mondtam, itt nem az üdvösség elvesztéséről vagy megtartásáról, hanem jutalmazásról beszél az ige, és a másik két írásrész is. És mindezeknek, hogy gondolkozunk, már a teológiának is szinte beláthatatlan hatásai lesznek a hívő motivumaimra. Természetesen nem gondolom azt persze, hogy mindenki született teológus, és ezekről elmélkedik, hogy most így van a királyság, úgy van, vagy nincs a királyság, bár azt gondolom, hogy nagyon jó elmélkedni erről, tehát ezt valóságossá tenni. Én ezt nagy hiánynak látom, hogy a messiási királyság nem egy sokkal valóságosabb, szinte megragadható valóság a hívő életében. De ahogy ugye a holokauszt és a zsidók szomorú története is úgy tudott megvalósulni negatív módon annyi, hát ilyen keresztény közegben, hogy az emberek nem voltak marha nagy teológusok, de amivel azért az évszázadokon keresztül teletöltötték őket, az a fajta zsidó ellenesség és az, hogy a Krisztus gyilkosok, ez egy ilyen fölvett és már szinte ilyen megszokott, szlogenszerű megélés ezeknek a dolgoknak, függetlenül a mögötte levő nagyon rossz és abszolút kritizálható teológiától, az embereket nyitottá és elfogadóvá tette sok mindenre, ami a holokausztkor megtörtént. És igazán azt gondolom, hogy emiatt is látjuk azt, hogy még oly támogatók is, inkább hívő támogatók is, sokkal inkább humanista vagy általános emberi szempontok miatt támogatták a zsidókat, tehát nagyon kevés olyat látunk a történelemben, aki felismerte ebben a támogatásban még azt is, hogy igazán Istennek a tervében ez hogy foglal helyet. Tehát, hogy nem csak egy egyszerű humanista vagy emberi gesztusból támogatott, hanem még azért is, mert azt gondolta, hogy hát Isten üdv tervében is mekkora szerepük van, és hogy most pont az történik velük, amit éppen az ördög akar, hogy történjen. No, hát visszatérve a motiváció kérdéséhez, a teológia egyáltalán nem elhanyagolható dolog, hogy milyen motivumaink vannak a hívő életünkben, azt gondolom. De akkor nézzünk egy pár példát a nem biblikus motivációkra először. És igazán az ember, hogyha már régóta hívő, akkor elképesztő mennyiségű aktivitást is láthat akár maga körül. Néha nekem úgy tűnik, hogy olyan, talán használható ez a szó, hogy szektás rendszerekben, mintha jobbak lennének a motiváló eszközök, mondjuk a Jehova tanúi jutnak eszembe, akik órabérre dolgoznak, a szó örökké valóság értelmében, hogy mindig le kell tudni valamennyi időt a szolgálatra, hogy tehát egy olyan motivációs rendszerük van kiépítve, ahol rendkívül nagy az aktivitás, de azért valljuk meg, hogy ez a fajta aktivitás nagyon gyanús, tehát hát igen, a szó nyilván a szó spirituális értelmében mondom, de hogy ez a fajta nagyon rossz kép ugye a motivációról jól példázza mindazt, amit ugye el kéne kerülnünk. Tehát ha valamire azt gondolom, hogy nincs értéke, még ha helyes lenne is, tehát azt sem gondolom, hogy helyes, amit át akarnak adni, de tegyük fel, hogyha helyes lenne a cselekedetnek, azt gondolom, akkor sem lenne értéke. Tehát egy ilyenfajta motivációs rendszerben létrehozott cselekedetnek én azt gondolom, hogy a szív nem lehet jó helyen, ami ugye náluk nyilván szerepet játszik a félelem, a rendszernek való megfelelés, és a jutalmazás is, tehát azért ne felejtsük el, a jutalmazásnak is van természetesen motiváló ereje, de ez se feltétlenül pozitív, tehát azt majd még két részre fogom osztani a magunk szempontjából is. Tehát látunk magunk körül, vagy ha mondjuk például ugye a másik jó példa erre lenne a mormon barátaink, akik szintén elképesztő aktivitással, vagyonnal, rendszerrel, szisztémával rendelkeznek, tehát jól működik a rendszer. Itt jegyezném meg a izgalmas példáját Gamálielnek, mert én egy kicsit mindig mosolygok, mikor a Gamáliel példáját a hívők ilyen nagyon pozitívan hozzák föl. Ugye Gamáliel azt mondta, amikor megverték az apostolokat, hogy hát álljatok el ettől, ne verjétek meg őket, vagy hagyjátok, mert látjátok, hogy voltak ilyen-olyan lázadások, aztán nem lett belőle semmi, viszont hogyha Isten velük van, tehát úgyis az marad meg, ami Istentől van, ami még nincs Istentől, az elveszik. Ez egy praktikus tanács volt, szerintem mi sem áll távolabb az igazságtól, mint ennek a tanácsnak a valóságos értéke, ugyanis én azt látom, hogy bizonyos rendszerek, amik abszolút nem Istentől vannak, abszolút stabilan virágoznak. A rendszer stabil virágzása viszont nem igazolja azt, hogy ami Istentől van, az szépen megáll. Én pontosan azt látom az új szövetségben, hogy ami Istentől volt, az egyre jobban kiszorult, és egyre jobban amortizálódott, és helyenként teljesen eltűnt, hogy már a nyomait se lehet találni, és ami nem Istentől volt, az akkora fává gyarapodott, hogy betöltötte az egész földet. Tehát szerintem ez egy nagyon más irányú kép. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Gamáliel tanácsa egyáltalán nem működik jól ezeknek a dolgoknak a megvizsgálásában. Adottan persze nyilván, hogyha Isten valamit elrendelt és meg akarja cselekedni, az megfogja. Tehát ami Isten rendeleteit látjuk a Bibliában, például mondjuk a babiloni fogságból, hogy vissza fogja hozni a zsidókat, akkor Isten vissza fogja, tehát ez be fog teljesülni. Ez nyilvánvaló. De önmagában nézni a történelmet és azt mondani, hogy ez azért van Istentől, mert ez még van, hát ez felettébb óvatosan kell kezelni. No, tehát nézzük akkor a hamis motivumokat, és az első, amit említenék, és ez már kapcsolódik a teológiai példáimhoz is, az a törvénykezésnek a hamis motivációja. Sokan igazán biztosítani szeretnék a saját megváltásukat, ugye ez volt az első pont, és itt visszatérnék ehhez, és valamilyen formában a cselekedeteikkel szeretnék biztosítani a megváltásukat, és ez teljesen ellentmond Isten kegyelmének, mind a megváltást, mind a megszentelődést illetően, ahol amúgy azt gondolom, hogy a cselekedetek nagy szerepet játszanak, de nem azért, hogy biztosítsuk azt. No, mit mond erről az ige? Efezus 2, 8, 9. Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés, az üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem Krisztus szerint való. Mert ő benne lakozik az Istenségnek. Ja, bocsánat. Igen, igen, egyel odébb olvastam. Kettő. Már legalábbis a másodiknál föltűnt, hogy rosszat olvasok. Igen, megvan. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. És olvassuk még el a... Nem olvassuk el, csak mondom, hogy a Galata 3, 1, 9 szintén ezt elemzi, ezt a kérdést. De nem csak az örök élet szempontjából működik a törvénykezésnek a hamis motiváló ereje, hiszen a törvénykezésből vagy törvényből való megigazulás problémája azóta elkísérte a hívőt, hogy Isten törvényeket adott a számára, ha csak a mózesi törvényekre gondolunk. Tehát a mózesi törvényeknek a helye, funkciója a mai napig vita a hívők életében, hogy mi ennek a szerepe, mi volt a szerepe, most mi a szerepe, van-e szerepe, mennyi a szerepe. És emellett még természetesen az egyes közösségek saját maguk által kialakított elvárásai vagy rendszerei is hozzátartozhatnak a törvénykezéshez. Viccesen szokták mondani, hogy a Földnek az egyik pontján a dohányzás a halálos bűn, a másik pontján az ivás a halálos bűn. Ugye a németországi keresztények, evangéliumi keresztények egy része semmi problémája nincs avval, hogyha az Isten tisztelet után egy pohár sört megiszik, viszont a dohányzás az a halálos bűn kategóriája körül mozog. Míg Amerika délebbi részein a keresztények primán elszívnak egyes luxivart Isten tisztelet után, de egy pohár sör az már maga a halálos bűn kategóriája lenne. Tehát azért mondom, hogy a bolygót a különböző halálos bűnök igazán szépen körülölelik, hogy arról ne is beszéljünk, hogy hát mondjuk a katolikus egyházban a nagypéntek köré milyen halálos bűnök épültek fel evésívást illetően. Nem tudom, hogy a hal az mindig engedélyezett volt-e, mint nem hús, hanem növény. Tegnap énekórán volt egy nagy hibám, mert a korálokról beszéltünk, és hát a legtöbb diáknak a koráról nem a Bach korálok jutottak eszembe, vagy az énekegyüttes, aki még messzebbre néz vissza a történelembe, vagy ez a korál nevű együttes. Igen, Balázs Fecó ötlött, de ezek is kevesen voltak. Páran a tengerben élő, én azt mondtam, hogy növény, mire valaki szigorúan kijavított, hogy állat. Mondtam, nézést. Igen, rég volt biológia órán, de... Mit? Hát látod. Megvan oldva. Oké. Tehát, hogy a különböző törvények, és igazán mindezekből kialakulhat egyfajta olyan törvénykezés, ami ha nem is feltétlenül az üdvösséget érinti, de igazán a mindennapos életünket befolyásolja, és sarokköve lehet az életvitelünknek, hogy mit és hogyan tartunk be. A második pont, ami szintén motiváló tényező, de abszolút nem megfelelő motiváló tényező, az a hamis bűntudat, ami hát egyrészt az első pontban is akár persze szerepet fog játszani, itt azért a pontok keverednek egymással, de emellett a hamis bűntudat az indíthat minket arra, hogy valamit ledolgozzunk Isten felé. És azt gondoljuk, ha ezt meg ezt meg ezt megteszem, akkor valahogy rendezem azt, ami ott történt. Tehát, hogy az ember életében, gondolkodásában ez abszolút benne van, hogy ennyi jót teszek. Hát a vallások így épülnek föl, most ha nem a kereszténységre gondolok, de a kereszténységben is azért a hamis bűntudat nagyon szépen be tud épülni. Természetesen ez abszolút figyelmen kívül hagyja Istennek az ígéretét a hívő számára, ami teljes bűnbocsánatot ígér azoknak a hívőknek is, akik megvallják hívőként elkövetett bűneiket. Tehát ez azt jelenti, hogy helyreáll Istennel a kapcsolatuk. Tehát a hívő életében is Istenhez oda kell menni, ha van bűn az életében. 1 János 1.9 vagy Kolosse 2.13 beszél erről, hogyha megvalljuk bűneinket, jó és igaz, és elfeledi azokat. És mit jelent az persze, hogy egy hívő életében megtartja, vagy úgymond megemlékezik, hát nem halt meg mindegyikért Jézus? Te meghalt, de ahogy jól mutatja Jézusnak az utolsó vacsora, vagy az utolsó széder megemlékezésnél az a jelenete, amikor Pétert megtanítja, hogy ti már tiszták vagytok, és nem kell teljesen megmosnom titeket, de ahogy szolgáltok, ugye a út porra rákerül a lábatok, és a lábait mossa meg. Tehát, hogy van egyfajta szükségessége az, hogy a messiás elvegye tőlünk azokat a bűnöket, amiket hitre jutásunk után követünk el, és ez ennek a képe. Egyrészt azért, mert az embernek, ha bűne van, akkor bűntudata van, és bűntudatból nem lehet helyesen cselekedni. Tehát ha bűntudatból cselekszem, mert valami nyomaszt, akkor a motivációm nem megfelelő. Tehát a motivációmnak a helyes motivációnak egy alapkérdése, hogy Istennel rendezve legyenek a dolgaim. Ez nem érinti az üdvösségemet, de érinti az Istennel való mindennapi kapcsolatomat. Mint ahogy egy családban is ez a természetes dolog, hogyha valami feszültség van, azt valamilyen formában rendezni kell. Nem kéne, hogy érintse az alapvető kapcsolatot, de érinteni fogja a mindennapokat egy rendezetlen vagy megoldatlan dolog. Tehát, hogy a kettő nem ugyanaz. Persze nyilván most ugye a család olyan szempontból rossz példa, hogy hiába olyan szövetség, ami egész életre szól, azért tudjuk, hogy manapság ezt a szövetséget gyakran beszüntetik. Nyilván, igen, igen, mondjad.
Igen, de közben jó példa is.
Hát,
hogy
jó.
Nekem azért tetszett nagyon sok példa, a szabad, mert mondjuk egy apának a gyermeke, az attól, hogyha esetleg az apa és a gyermeke közötti viszony mondjuk teljesen elromlik, ne legyen ilyen persze, de azért mondjam, attól még ugyanúgy az az apa, az az apja marad a gyermek.
Ez nem változik, ez így van.
Az pedig az apja marad. Attól függetlenül, hogy hány ezer kilométerre kerülnek akár egymástól, és lehet, hogy szót nem szólnak egymás az egész életükben, ez a tény ettől még tény marad.
Hát ez tény, igen. Igen. Igen, hát ilyen szempontból ez még egy fokkal nyilván a vérségi kapcsolat, még egy fokkal jobb kapcsolat is, mert ugye a házassági kapcsolat persze nem egy ilyen vérségi kapcsolata, hanem az egy megkötött szövetség. És ugye Istennél vannak feltételes és feltétlen szövetségek, és igazán Isten feltétlen szövetségébe lépünk bele, amikor hiszünk benne és elfogadjuk a helyettesítő áldozatát. És Istennél a feltétlen szövetségek azt tanítják, hogy Isten megtartja a feltétel nélküli szövetségeket függetlenül a másik féltől. Ha például Ábrahámra emlékeztetlek titeket, hogy mikor Isten Ábrahámmal szövetséget kötött, akkor Ábrahám mélyen aludt, és Isten maga ment át ott a tűzzel az áldozati, kitett áldozati darabok között, és ő maga emésztette azokat meg, és igazán Isten önmagára esküszik ezekben a szövetségekben. Aztán látszik, hogy Ábrahám, ahogy elkezdi a szövetségi életét Istennel, jobbra-balra billeg, és hát nem a legjobb húzásokat teszi például ott a feleség kérdése kapcsán, és Isten annyira komolyan veszi, látszik ott a szövetséget, és igazán mindig azok vannak megfenyítve, akik a kisebb bűnöket követték el. Ez nincs mindig így. Csak valamit Isten ott megmutat, tisztáz, hogy Ábrahám vele egy olyan szövetségbe került, amit Isten meg fog őrizni. A szövetségek elején történnek olyan meglepő dolgok, amiket nem várhatunk el a szövetség minden időpontján. Mondok egy példát, ugye Ananiás és Szafira megtörténik a történet elején, de azért Ananiás és Szafira történetével nincs tele a mindennapunk és a gyülekezeti élet. Néha fenyegetőzni ebben szoktak, de akkor a gyülekezet jelentős része hálás, hogy ez ennek az oldás és kötés hatalma nincs az adott vezető kezébe, mert már biztos, hogy elhullana a gyülekezet jelentős része, hogyha ezt valaki gyakorolná. amivel ott Péter rendelkezett, ugye ez az oldás és kötés egy speciális apostoli tekintélye volt, amikor Istennek egy újfajta gondoskodása indul el, akkor ott történik az újfajta gondoskodás körül egy pár nagyon meglepő és figyelmeztető dolog. A mózesi törvénynél azt látjuk, hogy például amikor Áron fiai meghalnak, az ember úgy nyel egyet, hogy hát azért úgy az jönne fel benne, hogy hát azért hát most még nem is tudták annyira, vagy mennyire tudták, és hogy most miért meg. Hát hogy az ember megmagyarázna, hogy azért hát most azért ez egy kicsit szigorú volt. Kicsit ugye most karikírozom, de hogy valahogy, tehát Isten azért szent és tökéletes és rettenetes Isten, ez az egyik oldal, és hogy ezt sem szabad elfelejteni. És Anániás és Szafiránál ez nagyon látszik, pedig ez a minden kegyelem korszaka, és az ember azért úgy megretten, és ott is megrettentek. De hogy ez nincs mindig így, tehát Isten megmutat valamiket, és aztán azt föl kell ismernünk, és tudnunk kell, és meg kell tanulnunk. Akkor...
Igen. Igen, csak egy mondattal, hogy mert mind a két esetben ez a szövetség legelején volt, és azzal fejeződik be szinte a mondat, hogy ahogy meghaltak a fiai Áronnak, és itt az új szövetségben is, hogy nagy félelem szállt az egész gyülekezetre.
Hát igen.
És ez volt a kezdet, és utána már nem... gyakorlatilag, hogy nem kellett volna ezt végigvinni, hogy ez volt a példa, hogy Isten szent, és hogy...
Igen, az volt a példa,
így,
hogy...
Így kezdődött a szövetség, hogy nagy félelem szállja rátok.
Igen, azt tehát, hogy valahogy a kegyelmet egészségesen úgy tudjuk megélni, hogy a kegyelemben Istent nem visszük le a jóságos nagyapó és Mikulás szintjére, hanem valahogy azért tudatában vagyunk, hogy hát ő az Isten. Hamis bűntudatnál tartottam. A harmadik pont még, amit itt megemlítenék, ami nem jó motiváció, az, hogy az ember a saját sikereit, vagy a saját fontosságát keresi, és nyilván itt a különösen az ilyen aktívabb szolgálatokban, amikor valaki képletesen, most akár magamra mondom, hogy megragadja a mikrofont és beszél, ennek mindig megvan az a veszélye, hogy na végre valahol elmondhatom a mondani valómat, és akkor valaha csak valaki hallgasson meg. Tehát, hogy nyilván ez egy nem túl jó motiváció lenne. Mondjuk igazán nekem a fordítottjával kell inkább megküzdenem, mert nincs annyira nagy, hogy is mondjam, motivációm, hogy végre elmondjam a gondolataimat, úgyhogy magamat inkább arra kell motiválni, hogy mondjak valamit. De azt gondolom, hogy a szolgálatokban azért ez egy veszélyes terület, hogy az embernek elkezd növekedni a hatalma, vagy a tekintélye, vagy odafigyelnek rá, meghallgatják, és ez nem egy, tehát ez nem egy veszélytelen terület, hogy lehet ezt helyesen tartani, a motivációt, hogy az ember ne a saját vágyait, ne a maga önmegvalósítását cselekedje meg, és ezt összekeverje Isten szolgálatával. Emlékszem egy olyan beszélgetésre, amikor az említett közösségből eljöttünk, és akkor valaki azt mondta, hogy de hát hogyha, vagy mert mondtam egy pár okot, hogy ez meg amaz, mindegy, nem érdekes, és az mondta, de hát akkor ki csinálja az ébredést, mondta az illető, és már azért nekem ez akkor is nagyon furcsa volt, hogy hát az ébredést úgymond azért, az ébredés az mindig Istennek a feladata, tehát nem, úgymond nem, mi nem csinálunk ébredést, és igazán nem szabad azt gondolni, hogy a növekedés bármikor, bárhol tőlünk van, tehát mi egy adott helyen tudunk szolgálni. Pál ezt úgy mondja, hogy én plántáltam, ő öntözte, ez vet, az arat kapál, mindenki csinál valamit, de hogy a növekedést azt igazán Isten adja, és így az ébredést is, az nem, mi nem tudunk senkit begyömöszölni sehova. Hát igen, de az itt adott esetben, tehát erre is csak ő képes, és így ez a számos ugye példa van erre a típusú ilyen a saját magunk fontosságát előtérbe helyező motivációkra, például a Máté 6:1-6, ugye ott az imádkozásról beszél, hogy ne imádkozzunk, és igazán a farizeusok sokszor példái a helytelen motivációknak. Holott azt kell mondani, ha tényleg a cselekedeteken láthatóak lennének a helyes viselkedési, úgymond a hitnek a megjelenő mintája farizeusokon, azért a legtöbbször primán megjelent, hogy ők elvileg nagyon hisznek, tehát ők marhára meg tudták mutatni a cselekedeteikből, de közben mi sem áll távolabb az igazságtól sokszor. Különösen ugye a messiás ezt azért elég gyakran megítélte.
Azt mondja, hogy a farizeusokról, hogy mindenütt dolgaikat Máté 23-ban csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Ezért. Tehát hogy ez a tiszta motivációja a képmutatásnak, hogy csak azért csinálja, hogy az emberek lássák, hogy ő mekkora szent, vagy mekkora nem tudom.
De közben előtte megmondja azt is, hogy amit mondtál.
Hát, hogy elfogadhatatlan terhette, hogy amit azt írja, hogy azt mondja, hogy amit parancsolnak néked, mindezt megtartsátok és megcselekedjétek, de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, de nem cselekszik.
Igen, ez egy nagyon érdekes hely, tehát nem arról volt szó, hogy a farizeusok mindenben rosszul gondoltak volna, vagy mindenbe habis lett volna teológiájuk. Sőt, igazán egy csomó mindent, ha az ember ma olvas olyan talmudi forrásokat, akkor sokszor szimpatikusabbak, mint bizonyos keresztény könyvek, mert látszik, hogy dolgokat akár jobban is ismerhetnek a héber írásokból, vagy annak a valóságából. Jó, most messze ebben nem akarnék belemenni. De látszik, hogy a mögöttes motivum az teljesen rossz, még hogyha vannak bizonyos dolgok, amiket amúgy jól csinálnának.
És még akkor Pál ugye mondja utólag, hogy ugye mint ex-farizeus, hogy állj a szíveért, mert közülük való volt, és hogy tudja, hogy buzgóság van bennük az
Isten. Igen,
felé,
igen.
És nem egy, nincsen egy olyan megismerés. Tehát, hogy ez se fekete-fehér a farizeusok.
Nem. Tehát nem annyira fekete-fehér, mint amennyire ezt néha kiszoktuk használni egyfajta ilyen csak kizárólag negatív képen, hanem azért ezt lehet árnyalni. Egy pár igét azért ezekkor felolvasok. Filippi 1, 15-18. Van, ne csinál.
Igen, csak a rossz motivációra gyűjtettem.
Azt mondja, hogy némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jó akaratból is hirdetik a Krisztus. Némelyek versengésből prédikálják a Krisztus, nem tiszta lélekkel, azt hívvén, hogy fogságom nyomorúságait így megnevelik. De mások 1.15-18. De mások szeretetből, tudván, hogy én az evangéliumnak oltalmazására rendeltettem. Mert mit mondjak? Csak hogy minden módon, akár színből, akár szívből a Krisztus prédikáltatik, és én ennek örülök, sőt örülni is fogok. Tehát önmagának a ténynek ugyan örült, de azért a motivumokat megvizsgálta, és mondta, hogy ez nem minden történik helyes motivumból. Vagy nézzük meg a 3 János 9-et. Értem a gyülekezeteknek, vagy gyülekezetnek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Itt is látszik egyfajta ilyen vezetőségi versengés. És hát látszik az, hogy ugye egy olyan apostol, mint János, aki azért így visszanézve nyilván az egyik oszlop és sarokkő, vagy ugye hogy a proféták és az apostolok alapkövén épül föl Krisztusnak az egyháza, ott János életében már van olyan közösség, hogy valaki elsőséget kíván, és nem fogadja a Jánost. Tehát ez így belegondolunk, nagyon abszurdnak tűnik. Tehát nem is János, aki ott volt, aki a szeretett tanítvány. Igaz tüzet is akart lehozni valamikor. Nem hiszem, hogy Diotrefésznek ez volt a fő problémája. 2 Péter 2.14-15. Akiknek szemei paráz... igen, itt... nézem, hogy előbbről kellene egy kicsit olvasni. Hát így általában itt ilyen hamis tanítókról is ír ebbe a részbe, akiknek szemei paráznasággal telvék, bűnnel telhetetlenek, elhitetik az álhatatlan lelkeket, szívük gyakorlott a telhetetlenségben, átok gyermekei, akik elhagyván az egyenes utat, eltévejettek követvén Bálámnak, Bosor fiának útját, aki a gonoszság díját kedvelte. Tehát itt ilyen tanítókról, hamis tanítókról ír, vagy vezetőkről ír, akik rossz motivumból rosszul szolgálnak. Még egyet esetleg a Páltól, a hamis motivációk ellen, 2 Korintus 4, 2, 5. Lemondunk a szégyen takargatásáról, nem, mint akik nem járunk ravasságban, és nem is hamisítjuk meg az Istennek igéjét, de nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt, ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesztek, akikben a világ Istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe, mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat, a Jézusért. Tehát itt ugye ez a 7 helyes motiváció lenne e szerint. Galata 1.10. Mert most embereknek engedtek-e, vagy az Istennek? Vagy embereknek igyekszem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. 1 Tesszalonika 2. 3-6. Mert a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból, hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bíz az evangéliumot, aképpen szólunk, nem úgy, hogy embereknek tessünk, hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket. Mert sem hízelkedő beszéddel, amint tudjátok, sem telhetetlenség színében nem léptünk fel soha, Isten a bizonyság, sem emberektől való dicsőítést nem kerestünk, sem tőletek, sem másoktól, holott terhetekre lehettünk volna, mint Krisztus apostolai. És még egy utolsót. 1 Timóteus 6.1. Akik ige alatt vannak, mint szolgák, az ő uraikat minden tisztességre méltónak tekintsék, hogy Isten neve és a tudomány ne káromoltassék. Tehát egyfajta viselkedési minta, az szerint, hogy hogy kéne élni, és hogy egyéb területen is milyenek legyenek a cselekedetek. Tehát a 3 pont, amit említettem összefoglalva, a törvénykezés, hamis motivációja, mind az üdvösséget illetően, mind pedig egyéb területeken, amik kialakulhatnak, a hamis bűntudat, szintén kapcsolódva az első ponthoz, akár az üdvösség, vagy annak a ledolgozása, hogy ingyen kaptunk valamit, illetve bármilyen más területen a ledolgozása mindennek, amit Isten ingyenesen ad, és a 3. nagy terület a hamis motivációkba pedig az ember saját magának a keresése, bizonyítási vágya, szolgálata, fontossága, és mindezek. Nyilván Isten csomó mindent meg tud ezekbe adni helyesen, és az embernek lehetnek örömei, és lehetnek akár sikere is bizonyos területeken, tehát nem hiszem, hogy Isten teljes mértékben úgymond sikere ellenes, tehát hogy tudom, hogy néha adott helyeken az is ki van élezve, hogy például nem tapsolnak semmire, vagy direkt mindig szóvá teszik, hogy most ő nem azért beszél, mert ő ehhez amúgy jobban ért, hanem csak éppen most azért beszél, hogy tehát, hogy valahogy. Aztán vannak olyan helyek, ugye ezt is láttam, ahol meg 10 perces tapsolás szól egy vezetőnek, na az se jó feltétlenül. De hogy igazán minden irányba ki tudnak ezek alakulni, pro és kontra hamis motivációk. Itt tenném most a pontot, ebbe is félve vágnám, mert nem kezdtek bele a helyes bibliai motivációkba, ami egy ennél kicsit komplettebb téma lesz, de esetleg tudunk erről kicsit beszélgetni még, hogy mit gondoltok, és legközelebb pedig összefoglalom majd, hogy milyen pontokat látunk a Bibliában arról, hogy milyen helyes motivációk léteznek. Amen.